Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, amely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora, ezúttal Sinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk. Mielőtt azonban elkezdenénk az igazság és hamisság történetét, mert erről fog szólni a mai adásunk, előtte a társasági hírekről is mondanék néhány szót. Először is hétfőn, tehát 27-én lesz az első őszi ülésünk, 5 órakor a Nemzetek Házában, mégpedig egy nagyon különleges témáról, képekkel illusztrálva természetesen, a 3D-s felvételek dokumentációs lehetőségei az ásatásokon. Egyiptomi és magyar ásatásoknak a képeivel, illetőleg felvételeivel lesz illusztrálva, bemutatva. Az előadót pedig Kőfalvi Vidornak nevezik, a ő régész, és részt vett a komátrugai ásatáson, és ezen kívül most pillanatnyilag a szombathelyi ízeumnak a restaurálásán dolgozik. Ezen kívül még a honlapunkra is szeretném fölhívni a figyelmüket, amin a Kontakt Rádió Fáraok Földjén című rovatban, bal oldalon a menüsorban a korábbi adásaink közül nagyon sokat meghallgathatnak, megnézhetik a rá vonatkozó szöveget, és hogyha kedvük van hozzá, még akár le is tölthetik. Továbbá a honlapon vannak más érdekes cikkek is, azokat is meg lehet nézni, és lehet írni, akár a fórumba is lehet írni. Illetve vannak pályázataink, amik ugye folyamatosan várjuk az érdeklődőket ezzel kapcsolatban, és majd november folyamán lesz a határidő, amikor egyrészt az általános iskolások részéről maketteket várunk, amelyek ókori egyiptomi életképeket mutatnak be, olyan formában, ahogy a szolgaszobor csoportokat maguk az egyiptomiak ábrázolták, főképp az első átmeneti korban, de ugye tudjuk, hogy ezt már az óbirodalom korában a 4. dinasztiától elkezdték. A másik pályázat pedig kifejezetten magyar témájú, a magyar hagyományoknak a gyűjtésére, a régi, mondjuk 50-es, 60-as évekkel bezárólag a hazai életmódnak a bemutatását szolgálná. Tehát ezek után akkor térjünk rá a műsorunknak a témájára, vagyis az igazság és hamisság történetére. Mielőtt Anna elkezdené fölolvasni, két dolgot ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni. Az egyik, hogy az újbirodalom korában keletkezett ez a történet, akkor jegyezték le, és tipikusan újbirodalmi nyelvezettel készült maga a szöveg, amelyet egy papirusz őrzött meg, mégpedig Dél-el-Medinéből származik ez a papirusz, arról a településről, ahol a királyok völgyében dolgozó mesterek, kézművesek éltek, és ahonnan dolgozni jártak. Na most maga a papirusz, amin előkerült, úgy hívják, hogy Chester Whitty papirusz, azon belül a 2-es számú papirusz. Ugye befejeztük az 1-es számú papiruszról olvasott Hórusz és Szét peréről szóló történetet, most a utána következő szerelmes verseken átugorva a 2-es második papiruszt kezdjük el olvasni, ami sajnos nagyon töredékesen maradt fönn, ennek az a következménye, hogy hiányzik a történetnek az eleje, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogyan kezdődött. Az biztos, hogy nem lehetett nagyon sok minden az előtt, ami fennmaradt, mert a történetnek a lényege így is benne van, tehát valamilyen bevezető rész lehetett ott, illetve valami olyan jellegű dolog, ami a későbbiekbeli ellenségeskedést a két testvér között megmagyarázhatta. Sajnos a fennmaradt rész sem teljesen épp, ott is vannak olyan részek, úgynevezett lakunák, tehát üres helyek, ahol a papirusz megsérült, így olvashatatlanná vált, vagy önmagában lukassá vált a papirusz, mármint hogy a széle elveszett, és ilyen módon sajnos több helyen ki kellett egészíteni. Ennek ellenére a történet követhető, ezeket a egyértelműen kiegészíthető részeket is beleértve, most az egyértelműen kiegészíthetőt úgy értem, hogy tartalmilag lehet tudni, hogy nagyjából miről lehetett ott szó, de hogy ezt konkrétan milyen szóval fejezték ki, azt ugye, hogyha hiányzik valami, akkor nem tudjuk megállapítani. A másik, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani, az pedig az, hogy itt tulajdonképpen egy perről van szó megint csak, de ezúttal nem az istenek szférájában, hanem az emberek között zajlik ez a per, és tulajdonképpen ez az emberek között zajló per, ez valójában megint csak az isteneknek a szférájába lett emelve azzal, hogy megszemélyesítették az igazságot és a hamisságot. Tehát az egyik szereplő éppen az a jellemző rá, hogy ő mindig a mátnak megfelelően cselekszik, a másik szereplő pedig éppen ennek az ellentéte, és hát természetesen, ami ennek az ellentéte, ott nagyon sok más tulajdonság is benne van, tehát nem csak, hogy hazug az illető, hanem mondjuk erőszakos is, és egyéb csalásokra is hajlamos. Akkor átadnám a szót Annának.
Ez azt szeretném hozzátenni, hogy mielőtt elkezdjük, hogy úgy kezdődik, hogy akkor hamisság megragadta az igazságot. Feltehetőleg az eleje, amit mi nem látunk sehol, az igazság és a hamisság közötti valamiféle perpatvar volt, amiben a hamisság, hát hogy is mondjam, jobb érvekkel rendelkezett, vagy jobban lefizette a bíróságot. Ez az isteni kilenség, amelyikről szó lesz, hát ez egy elég teszefosza társaság volt, ezt vehettük észre Horusz és Szét történetéből, akik hol jobbra, hol balra hajoltak attól függően, hogy a felsőbb hatalmak mit kívántak meg tőlük. Tehát akkor elkezdeném a felolvasást. Azt szeretném még hozzátenni, hogy egy-két szót kénytelen leszek a saját kutfömből belehelyezni azért, hogy önök is megértsék, mert különben kissé érthetetlen lenne a történet, pontosan nem ezek miatt a hibák miatt, amit Kett Hédi meg említett az előzőkben. Akkor hamisság megragadta igazságot, hogy törvényszékre vigye az isteni kilencség elé. Az én késem olyan nagy volt, hogy az írhegye volt a pengéje, Koptosz Perzea fája markolata, az Isten sírja volt a hüveje, karinyája volt az öve. Akkor a hamisság ezt mondta az isteni kilencségnek. Hozzák elő igazságot, vakítsák meg két szemére, és tegyék házam kapuőrzőjévé. Az isteni kilencség pedig úgy tett, miként mondotta. És azután, sok nappal ezután, amikor hamisság felemelte a szemét, hogy nézzen, meglátta bátyjának, igazságnak csodálatra méltó voltát. Így szólt igazság két szolgájának. Hurcoljátok el uratokat, és vessétek egy gonosz oroszlán és sok nőstény oroszlánja elé, és aztán ti, gondolom, hagyjátok ott. Azok elhurcolták őt. Amint felfelé mentek vele, igazság azt mondta az ő szolgáinak. Ne hurcoljatok el engem, hanem vigyetek engem, hogy találjak magamnak valami kenyeret. Azok, elmenvén, azt mondták hamisságnak. Amint ott hagytuk, kiment a házból, és hívták őt. És azután, sok nappal ezután, az úrnő kiment az ő házából, felöltözött, meglátták őt, amint ott feküdt a domb alatt, és ő olyan szép volt, hogy nem volt hozzá hasonló az egész országba. Elmentek oda, ahol az úrhölgy volt, mondván, gyere velünk és lásd, amint ott fekszik a domb alján. Hozzák el őt, hogy kapuőrnek tegyék a mi házunkban. A hölgy erre így szólt. Siess hozzá, hadd lássam őt. Ne zavarjon senkit, hogy hol többes számban, hol egyes számban beszélnek a szolgák. Ő elment és elhozta őt. Az úrhölgy pedig meglátta őt, és igen-igen megkívánta őt, mihelyt meglátta, hogy szép az ő egész testében. Igazság vele hált azon az éjszakán, és megismerte őt egy férfi megismerésével. Az úrhölgy azon az éjszakán egy fiú gyermeket fogant. És azután, sok nappal ezután egy fiú gyermeket szült, akihez nem volt hasonló az egész országban. Ő olyan nagy volt, és olyan volt, mint egy isteni gyermek. Iskolába adták őt, ahol nagyon-nagyon megismerte az írást, és mindenféle férfias dolgokat művelt, úgyhogy felülmúlta idősebb társait, akik az iskolában vele voltak. Az ő társai azt mondták neki, kinek a fia vagy te? Nincsen neked apád. És gyalázták és gyötörték, valóban nincs apád. A fiú pedig így szólt anyjának, mi a neve az én apámnak, hadd mondjam meg a társaimnak, mert ők valóban úgy beszéltek velem, hogy hol a te apád. Így szóltak hozzám, és gyötörtek engem. Az ő anyja pedig így szólt, látod azt a vakot, aki ott ül a kapu mellett? Ez a te apád. Így szólt hozzá, mondván neki. Ő pedig azt mondta neki, annyit ér a te gondoskodásod emberi családodról, hogy utána hívassanak egy krokodilt? Az ifjú pedig elhozatta atyát, leültette egy székre, és egy lábzsámolyt adott lábai alá. Ételeket hozatott elé, megetette és megitatta. Az ifjú azt mondta az ő atyának, ki volt az, aki megvakított téged? Én felelősségre akarom vonni miattad. Így szólt hozzá. Ő pedig azt mondta neki, az én öcsém volt az, aki megvakított engem, és elmondta mindazt, ami vele történt. Az ifjú elment felelősségre vonásra atyáért, magához vett 10 kenyeret, egy botot, egy pár szandált, egy tömlőt és egy kést, és vitt a színére igen-igen szép marhát, és odament, ahol hamisság pásztora volt. Azt mondta neki, vedd magadhoz ezt a 10 kenyeret, a tömlőt, a kést, a pár szandált, és őrizd meg nekem ezt a marhát, amíg meg nem jövök a városból. És azután, sok nappal ezután, amikor az ő marhája sok hónapot töltött el hamisság marhapásztoránál, hamisság kiment a földekre, hogy szemügyre vegye marháit. Meglátta az ifjú marháját, az igen-igen szép volt színében. Így szólt a pásztorához. Add nekem azt a marhát, hogy megvegyem. A pásztor azonban azt mondta neki. Nem az enyém az, az jövevény. Nem tudom azt neked adni. Hamisság azt mondta neki. Nézd, az én marháim mind nálad vannak összességükben. Adj azok közül egyet az ő gazdájun. Az ifjú pedig meghallotta, hogy hamisság elrabolta az ő marháját, oda jött, ahol a hamisság pásztora volt, és így szólt hozzá. Hol van az én marhám? Nem látom a te marháid közepette. Azt mondta neki a pásztor. Bármelyik marha a tied egészében, vedd el magadnak, amelyikhez kedved van. Az ifjú pedig azt mondta neki. Hát van-e olyan nagyságú marha, mint az én marhám volt? Az enyém? Amikor felállt Pail-Amonban, akkor a farka boltja papiruszon nyugszik, az egyik szarva a nyugati hegységen, a másik a keleti hegységen, nyugvó helye a nagy folyó, születik neki 60 borja naponként. A pásztor azt mondta neki, hát van olyan nagyságú marha, mint ahogy te mondtad? Az ifjú megragadta őt, és elvitte oda, ahol hamisság volt, és törvényszékre vitte hamisságot az isteni kilentség elé. Nem igaz, így szólt az isteni kilentség, nem láttatok olyan nagyságú marhát, mint ahogy mondod. Az ifjú erre azt mondta az isteni kilentségnek. Hát akkora kés van-e, mint amilyenről beszéltetek? Pengéje az ír hegye, markolata koptosz perze a fái, az isten sírja a hüveje, karinyája az őve? Így szólt az isteni kilentségnek. Ítéltessék meg az igazság és a hamisság. Én az ő fia vagyok, és azért jöttem, hogy felelősségre vonjam. Hamisság pedig megesküdött az Úrra, élet, boldogság, egészség neki, mondván, hogy él Ámon, és él a király, ha megtalálják igazságot, és ő él, vakítassék meg a két szemén, és tegyék kapuőrzőnek igazságházában. Ekkor az ifjú megesküdött az Úrra, élet, boldogság, egészség neki, mondván. Amiként él Ámon, és él a király, ha megtalálják őt, és ő él, nagy lecke adassék hamisságnak, verjék meg 100 csapással, 5 sebesüléssel, aztán vakítsák meg a két szemét, és tegyék igazság kapuőrzőjévé.
Hát eddig tart a történet, mármint a történetnek az a része, ami fennmaradt. Nyilván itt igazság győz majd a végén, de sajnos nem tudjuk, hogy pontosan hogyan. Egyértelműen tudjuk, hogy ugye igazság élt, tehát meg fogják őt találni, tehát ebből következik, hogy akkor ugye végre kell hajtani azt, amit ítélt a bíróság. Sajnos, mivel azonban nem tudjuk, hogy mennyi hiányzik belőle, így nem tudjuk, hogy ez egyszerűen valóban megtörténik, vagy pedig, mint a Hórusz és Szét történetében, hosszas húzavona eredményeképpen büntetik csak meg hamisságot. Minden esetre gyanús az, hogy nem azt mondja, hogy mindez történjen meg vele, hanem nagy lecke adassék hamisságnak. Tehát elképzelhető, hogy végül is nem pontosan ugyanaz fog történni vele, mint amit itt először, mint büntetést kívánt az ifjú.
Nem tudom. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy az egyiptomiaknál soha nem lehet tudni, hogy hogy van ez, mert a Hórusz és Szétben is annyi volt a kvázi mellébeszélés, és annyi minden, legyen végre valami, ami betöltődik. Higgyük el, tudod, ismered azt az optimista és a pessimista történetét arról a félig telt köcsögről. Higgyük el azt, hogy győzedelmeskedett az igazság, hogy a fiú elővezettette az ő apját, és a hamisság is meglakolt.
Ez biztos, hogy így történt. Tehát, hogy ez lett a végeredmény. A kérdés az, hogy ez milyen módon történt meg, hiszen a Hórusz és Szét perében is éppen az volt a pláne, hogy mindenki tudta, hogy mi a végeredmény. Itt is tudja, hogy igazságnak, a Maatnak kell győznie, mert egyszerűen az egyiptomi szemlélet szerint nem győzhet más. Az viszont kérdés, hogy hogyan győz, és mi lesz ennek a győzelemnek a konkrét eredménye. Egyébként erről a papiruszról, illetőleg az egész gyűjteményről, a Chesterbitty papiruszról lehet tudni, hogy Dél-Medinében ugyanannak a királyi írnoknak volt a tulajdonában. Ez azt jelenti, hogy ez az írnok tulajdonképpen, aki a Dél-Medinéi II. Ramszesz korától Dél-Medinének a munkásait, kézműveseit irányította, mert egy királyi írnoknak ugye ez volt a feladata. Ilyeneket nyilván nem véletlenül olvasott, feltételezhetően az ő írnoki életében elég sok per történhetett, tehát ez számára egyfajta gyűjtemény lehetett, hogy ő hogyan döntsön majd, hogyha hasonló eset fölmerül.
És felmerült eset, bocsáss meg, felmerült esetleg számszerűleg, hogy hány ilyen sztoria volt az írnoknak, vagy valami, találtak valami ládikát, amiben ezeket őrizgették, vagy valami kamrát, ahol ezeket őrizgették?
Mindez együtt került elő, papírus tekercseken egymás mellett egy edényben, sőt, tulajdonképpen még azt is, tehát az is megvan, hogy melyik házban volt ez, tehát Dél-Medinében, hogyha valaki elmegy, akkor megtalálhatja ezt a házat, a többihez képest egy kicsit nagyobb volt, 3 teljes szoba méretű volt a ház, a település közepetáján, és hát itt élt a családjával, és azt is tudjuk, hogy több felesége is volt, nem volt gyermeke. Az egyik felesége, aki nagyon fiatal volt, amikor már ő idősebb volt, Naunachte nevet viselte, és Naunachtéről azt is lehet tudni, hogy ő újból férjhez ment, miután meghalt férje, és 8 gyereke született a második házasságából. Viszont Naunachte úgy tűnik, hogy jól kitanulta a pereskedésnek a tudományát, illetőleg az ezzel járó különböző feladatokat, mert hogy egy végrendeletet hagyott hátra, és a végrendeletet nagyon szépen olyan jól megfogalmazta, hogy lehetőleg minél kevésbé legyen támadható. Magát az írnokot, akinek a tulajdonában volt, Ken Herr Hepesefnek nevezték, tehát elég bonyolult neve volt, Naunachté pedig, mint az egyik felesége, aki túlélte őt, örökölte a könyvtárát is. Tehát feltehetőleg Naunachté is, hogyha ilyen nagyon jól kitanulta a dolgokat, akkor tanulmányozta ezeket az iratokat.
Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha felajánlanánk ezeket az iratokat, ahonnan elő lehet kutatni őket, azt hiszem, a British Múzeumban vannak. Tehát, hogyha kölcsönkérnénk a British Múzeumból ezeket az iratokat, és fordításban felajánlanánk az igazságügyi hogy is mondjam, törvényalkotóknak, hát hogyha sikeresebben tudnának törvényt alkotni.
Na, kis zene után folytassuk.
Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει μ' από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου έλεος. Θυσία η αντοχή μου έλεος. Ηφαίστειο είναι η ματιά σου. Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Χαμίδι, χαμίδ, αλβί ανούπ. Τι κλμητή, μαστεύω, δακούπ. تعال خلي قلوبنا تعيش لو انا ده نصيبنا ومكتوب عيونه حلوة
فوتيا انا بودا فينا سو
حبيبي يا حبيب قلبي يدوب بكلمتي من بشتاق وبدوب تعالى خلي قلوبنا تعيش لو انا ده نصيبنا ومكتوب
ايه سيفاسو بانو بوتو نورانو
حبيبي غالي غالي يا ليالي
και κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Συντρίμια η ζωή μου έλεος, θυσία η αντοχή μου έλεος, η φέστιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Χαμίδι, χαμίδι, έλβι, ακούω. Τι κλμητή, μεστεύω, δακούω. Τα'άλα, χαλκι, κλουπ, να ταΐς.
Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén műsorban, amiben a Sinuhe irodalmi rovatunkban most igazság és hamisság történetét olvastuk.
Bocsi, hogy közbeszólok, azért amúgy mellékesen, hogyha valakinek az igazsággal és hamissággal kapcsolatban volna valamiféle megjegyzése, maradjunk az egyiptomi történelemnél, illetve az óegyiptomi történelemnél, az igazán megkereshet bennünket a 7077-123-as telefonszámon, vagy pedig, ha úgy érzi, hogy írhatnékja van, akkor elküldheti e-mailben
a mept@mept.hu e-mail címre.
És akkor a következő Venamon adásban mindezekre a kérdésekre válaszokat is tudunk adni.
Ami a jövő héten lesz.
Igen, hát tekintettel arra, hogy azért nekünk is kell egy kis idő ahhoz, hogy feldolgozzuk a kérdésekre adandó válaszokat, tehát mennél gyorsabban kérjük, ha megkérhetnénk, bár a csuda tudja, időnként a Venamonokhoz érkező kérdések igen-igen lassan érkeznek, van úgy, hogy egy érkezik, van úgy, hogy kettő érkezik, és akkor nekünk valahogy egy ilyen csokrot kell ebből összeállítani, úgyhogy szeressenek már bennünket egy kicsikét, ha lehet.
No, tehát térjünk akkor vissza a történetünkhöz. Itt ugye két szereplő van, az egyik neve is jelzi, hogy itt ő a mátot képviseli, vagyis az igazságot képviseli, és ő az, aki látszólag háttérbe szorul, ő az, akit először megvakítanak, miután hamisság megragadta, és a törvényszékre vitte az isteni kilencséghez, amelyiket nyilvánvalóan valamilyen módon befolyásolt, mert az isteni törvényszéken meg se kérdezték igazságot, hogy ő neki mi a véleménye, semmi nem hangzott el az ő védelmében.
Bocsánat egy pillanatra itt, ha már beszélünk erről a mátról, mint az igazság védelmezőjéről, ugye akinek a feje tetején ücsörög egy toll, egy egyenes toll. A hamisságnak volt valami démoni kifejezője, vagy valami jelzés?
Nem volt ilyen Isten. Tehát többféleképpen volt a hazugság is, meg a hamisság is, meg a gonoszság is, de Istenként nem jelent meg. Tehát
nem Istenre gondoltam.
Ilyen allegória formájában.
Nem Istenre gondoltam, hanem mondjuk démon, vagy valami hasonló, semmi ilyesmi nem volt.
Nem.
Tehát abszolút istentelennek találták a hamisságot.
Nehogy véletlenül valaki tisztelje.
Értem.
Nem volt külön meghatározott alakja. Na tehát itt arról van szó, hogy hamisság viszont törvényszékre vitte igazságot, és ez a törvényszék meghallgatta az ő szavát, és rögtön döntött. Na most az ókori Egyiptomban a törvényszékeken tudjuk, hogy nem egészen így zajlottak a dolgok, pontosabban elméletileg legalábbis nem így zajlottak, hanem tanukat is meghallgattak, és meghallgatták mind a két felet. Vagyis, hogy az is, aki a vádat előadta, saját magát képviselte, és saját maga mondta el, hogy mi volt a gond, és akit megvádoltak, az is saját maga védekezett. És nagyon fontos volt, nagyon lényeges volt, hogy minél meggyőzőbben beszéljen az illető, és például ez, hogy meggyőző legyen valaki, ez a szép beszéddel is párosulhatott. Tudjuk, hogy volt a paraszt panaszai, ez még az első átmeneti kor idejéből származik, tehát akkori viszonyokat árul el, és már akkor fontos volt, hogy valaki szépen beszéljen. Ennek ellenére érdekes módon törvényszéken előadott beszéd nagyon kevés maradt fönn, ami nyilván annak volt köszönhető, hogy Egyiptom kultúrája az alapvetően mégiscsak orális kultúra volt, tehát olyan kultúra, ahol ugyan sok hivatalnok volt, sokan tudtak írni, ennek ellenére nagyon sok mindent nem írtak le, hanem szájhagyomány útján terjedt. És a szónoklat is ezek közé tartozhatott.
De most visszatérve erre a paraszt panaszaira, ami nekem a szívem csücske, sajnos nem érdemes felolvasni, mert időnként fellengzős, és időnként hát nem is annyira viszonyítható a jelenlegi viszonyokhoz, viszont tehát a történet lényege az, hogy a paraszt elvinni az áruját a városba, illetve az állatait a városba, és akkor akad egy ilyen kis király bíró, anyám tyúk, én nem tudom pontosan, hogy hogyan fordítható le, hogy aki a területén nem engedi át, van egy ilyen szolgalmi út, de arra azon nem akarja átengedni, oda terít egy lepedőt, hát a paraszt kénytelen azon áthajtani az állatait, meg minden, és akkor bíróság elé kerül, és ez a kiskirály ez elveszi az állatait, és akkor a paraszt napokon keresztül csodálatosan szép nyelven panaszkodik a felsőbbségnek. Olyannyira, hogy a legvégén aztán mégis neki adnak igazat, ami, hát mit mondjak, szokatlan, akárhogy is vesszük. Ezek tulajdonképpen egyfajta példabeszédek. Nem így van?
Nagyon szép hasonlatok, bölcs mondások, és fölhívja a figyelmet olyan jelenségekre, amik mindenki szeme előtt lejátszódnak, de úgy elsiklik fölötte. Tehát történeteket nem mond, de utal különböző eseményekre is.
És elpanaszolja, hogy tulajdonképpen mennyit szenvednek azok, akik ezeknek a történeteknek a károsultjai.
Úgyhogy azért lehet, hogy mégis el fogjuk majd olvasni, csak akkor sok mindent meg kell magyarázzunk.
Hát igen, akkor hosszasan kell majd magyarázni, úgyhogy én azt mondanám, hogy vágjunk majd bele, nem most, hanem majd később vágjunk bele, mert nagyon-nagyon sokat meg lehet tudni az egyiptomi ítélkezésről.
Meg a hétköznapi életről is.
Meg a hétköznapi, így van pontosan. Na most azért, amikor én nagyon finoman azt mondottad volt, hogy sokat számított a szép beszéd, meg a szép gondolatok, azért ne feledkezzünk meg arról is, hogy úgy az alperes, mint a felperes részéről sokat számított az a kisebb-nagyobb ajándék, amely az ítélkező szervekhez került, és az az érzésem, hogy inkább ez döntött, mint a szép beszéd.
Hát nyilván sokszor így volt. Ez nem kizárható. Tudjuk, hogy a Ramesszida korban, amikor ugye ez a papirusz is, amelyik időből származhat, bizony nagyon sok volt a megvesztegetés, és még a tébai királysírokkal kapcsolatban is felmerült az, hogy tudott a felügyelője a területnek, tehát Téba nyugati polgármestere tudott arról, hogy a sírokat fosztogatják, és ezért jelentette be a királyi írnok a másik oldal, a Kelet-Téba felügyelőjének, hogy itt gondok vannak. Hát ezt konkrétan tudjuk, amikor Nyugat-Tébának a felügyelője a vezérhez írt, ez a levél fönnmaradt, és tiltakozott, hogy a királyi írnok, tehát aki elméletileg az ő beosztottja volt, az nem neki jelentette a dolgokat. Na most, hogy nem neki jelentette, ennek nyilván megvolt az oka, a királyi írnok feltehetőleg nem bízott a felettesében annyira, hogy ezt elmondja neki, mert minden valószínűség szerint azt gyanította, vagy biztos lehetett benne, hogy ő is valamilyen formában ebben benne van, vagy legalábbis szemet huny fölötte.
Na most azt szeretném én megkérdezni, hogy az egyes panaszok milyen szintig jutottak el? Most nem arról van szó, hogy a királyi írnok, aki tényleg egy szintet képvisel, bepanaszolja a másik királyi írnokot, és a többi, hanem kezdjük a tyúkpereknél. Tehát ezek a kisebb lélegzetű dolgok milyen szintre jutottak el? Tehát eljutottak egy magasabb szintre, vagy pedig valahol ott az alján, ott az írnokok magasságában be is végződtek?
Tulajdonképpen írnokok voltak azok is, akik a királyhoz vitték az ügyeket, tehát a legfőbb döntőbíró az a király volt, hogy eljutott-e valami odáig, az egy következő kérdés. A helyi kis perpatvarokat a településnek a tanácsa, a Kenebet döntötte el. Na most, hogyha a Kenebet döntésével valaki nem volt megelégedve, akkor mehetett a Nomoszhoz is, tehát a Nomosznak a vezetőihez, sőt, akár egyenesen a vezérhez is mehetett, hogy bekerült-e hozzájuk, az emberek voltak, tehát az egyes embereken múlt. Elméletileg igen. Gyakorlatban, hogy kit engedtek be, kit nem, az ugye tudjuk, hogy még az ajtón álló is beleszólhatott, például amikor az írnokoknak a képzéséről van szó, akkor, hogy a szövőnő kimehessen elvégezni akár a dolgát is, napközben az ajtón állónak kellett ajándékot adjon. Tehát, hogyha ilyen alacsony szinten megvolt ez, hogy az ajtón állók a hatalmukat, az ő feladatukat nem csak olyan formában gyakorolták, ahogy az elő volt írva, hanem a saját, mondjuk a zsebüknek a javára is, akkor a bíróságoknál is teljes nyugalommal feltételezhetjük, hogy így volt. Konkrét eseteket is tudunk a késői korból. Például Vesecki Vilmos fordításában megjelent egy ilyen történet, Petejésze történet, ami pont azt mondja el, hogy milyen visszásságok voltak, és éppen a bürokráciát, a megvesztegetést, a korrupciót meséli el saját életén keresztül, a megverését, a kómába esését, a családnak a elpusztulását tulajdonképpen, amik mind ennek a gyakorlatnak az eredményei voltak. Tehát ilyen teljes képünk nincs az Új Birodalom korából egy személyre vonatkozólag. Dél-Elmedinéből viszont nagyon sok osztrakon, nagyon sok történet fönnmaradt, amik egy-egy pillanatképek valakiknek az életéből. Tehát konkrétan tudjuk, hogy nagyon sok pereskedés volt a kisebb tolvajlásoktól a csalásokig, illetőleg azt is tudjuk, hogy hát volt olyan, hogy kiszabtak valamilyen büntetést, és az illető nem teljesítette azt. Tehát hiába volt kiszabva, hogy ő neki meg kell fizetnie a kárt, nem fizette meg. És akkor fölsőbb fórumhoz kellett fordulni, és végül is a vezír volt az, akihez eljutott az ügy. Tehát ilyenek voltak. Dél-Elmedine persze egy különleges hely volt, hiszen a királysíroknak a munkásai éltek itt, tehát őrájuk különösen odafigyeltek.
Na most Dél-Elmedine is egy szint. Mi volt a helyzet akkor, amikor mondjuk két királyi testvér, vagy két uralkodó, nem királyi testvér, ez ostoba megfogalmazás, a király...
Hogy trónörökös?
Nem, inkább úgy, vegyük úgy, hogy a királyi házon belül olyan partvarok történtek, itt most nem arról van szó, hogy az egyik neki ment a másiknak egy udvarlabdával, hanem amikor az egyik komoly panasszal élt a másik ellen, mondjuk, hogy az birtokot rabolt tőle, vagy az ő jogait valamilyen formában megsértette.
Hát tulajdonképpen erre volt egy kiváló példa a Horusz és Szét története, ahol ugyan tudták, hogy az egyik félnek nincsen igaza, és hogy meg kéne büntetni, de olyan hatalom van a kezében, hogy nem büntették meg, nem merték megbüntetni, csak már amikor elkerülhetetlenné vált. Hát ott mondjuk a trón örökléssel kapcsolatban jött ez elő, de ugyanez a helyzet lehetett Pepitában az egyéb dolgoknál is. Tehát mondtak valamit neki, abban az esetben ugye azt, hogy Horusz kapja meg a koronát, ez nem tetszett Szétnek. Na most a trónöröklésnél ugye konkrétan tudjuk, hogy a Ramesszida korban a fáraóknál harmadik Ramszesz fáraónak a fia követte őt a trónon negyedik Ramszesz néven. Negyedik Ramszesz fiatalon halt meg, de volt már egy fia, úgyhogy ötödik Ramszesz az ő fia volt. A ötödik Ramszesznek viszont még nem volt fia, tehát negyedik Ramszesz testvére, vagyis harmadik Ramszesznek a fia követte a trónon, és utána a hatodik Ramszesz után az ő fia, hetedik Ramszesz került a trónra, de annak sem volt fia, amikor meghalt, úgyhogy hetedik Ramszesz után újabb nagybácsi, nyolcadik Ramszesz került a trónra, tehát megint csak harmadik Ramszesznek a egyik fia lett a trónörökös, és biztos, hogy ott komoly házon belüli viták voltak, hogy most 5. Ramszesz, meg 7. Ramszesz jogos-e arra, hogy örökölje a trónt olyan nagyon fiatalon, amikor már előzőleg ugye a testvérek egymás után örököltek. Ez különösen 7. Ramszesznél jött elő ilyen formában, a korábbiaknál pedig 5. Ramszesznél, hogy vajon ő nem túl fiatal-e arra, hogy örökölje a trónt.
Jó, ez most...
Na most a büntetések kapcsán. Ugyanez lehetett a helyzet, hogy házon belül kellett elintézni, olyan ítéletet kellett hozni, ami végül is biztosítja a rendet, de nem sérti, nem bántja a másikat olyan mértékig. Hát nem véletlenül, hogy Szétnek Neit azt javasolta az első levélben, és végül is ez lett a végeredmény is, hogy igaz, hogy Szét nem kapja meg a trónt, tehát nem lesz Egyiptom uralkodója, de Ré napisten mellett lesz, tehát a legnagyobb Isten kíséretében van, tehát jelentős hatalommal rendelkezik. Sőt, ugye Neit még két hölgyet is szeretett volna hozzáadni. Tehát egyértelműen olyan büntetés volt, ami a hétköznapi embereknél szóba se jött volna, mert egyszerűen ez nem egy büntetés.
Nem tudom, ahogy a történetben írva vagyon, illetve Szét történetében írva vagyon, nem vagyok benne biztos, hogy túl sokat tudott volna kezdeni a két hölgyel.
Hát biztos, hogy sokat tudott volna kezdeni, hiszen Íziszt is megkérnyékezte. Az, hogy ennek nem lett volna olyan eredménye, hogy gyermek születik, az egy másik kérdés.
Értem. Na most, amire én szerettem volna visszatérni, és amiről már korábban beszéltünk, az a bizonyos hárem összeesküvés volt, emlékezz vissza. Igen. Ahol végül is az anya és az ő fiacskája, tehát a királyi vérből származó személyek is elszenvedték a büntetésüket.
És igen, de ott azért túllőttek minden lehetőségen, ott magát a fáraót, akit istenként tiszteltek, akarták megölni, és nem csak meg akarták ölni, hanem merényletre sor is került. És tulajdonképpen nem tudjuk, hogy harmadik Ramszesz valójában nem abba halt-e bele, mert tovább élt 2 héttel körülbelül, tehát ő elindította a tárgyalásokat a merénylet kapcsán, a vezírnek adta át, mint akinek az igazságszolgáltatás a legfőbb feladata, nem véletlenül viseltek a vezírek kis Maát istennő amulettet a nyakukban. Tehát átadta, hogy a vizsgálatot csinálják meg, és a királyi család mint egyetlen egy tagja nem volt ebben a vizsgálatban, tehát a vizsgáló bírók között nem szerepelt senki sem a királyi családból, de a fáraó aztán belehalt, tehát azt azért nagyon jól tudhatta, érezhette a harmadik Ramszesz, hogy ha nem hal bele, akkor nagyon mellette állnak az istenek. Tehát ott azért egyértelmű lehetett, hogy ez egy királygyilkosság, amit önmagában, függetlenül attól, hogy ki követi el, egy istent meggyilkolni, halálos vétek.
Ez mennyire voltak gyakoriak a felfedett és fel nem fedett királygyilkosságok?
Attól függ, melyik korszakban vagyunk. A stabil időszakokban, tehát az óbirodalom, középbirodalom, újbirodalom, ezekben az időszakokban ritka volt, kevés volt.
Na, szerintem az átmeneti korok voltak alkalmasak arra, hogy...
Hát amikor néhány hónapig uralkodik egy uralkodó, akkor ott azért gyanús, hogy nem véletlenül halt meg az illető.
Na jó, hát jöhet a kolera, lepra, hastípus.
Biztos, hogy az is volt. Nagyon sokféle betegség volt az ókori Egyiptomban is. De azért tömegesen egymás után ilyen sűrűn a fáraókat nem valószínű, hogy csak az vitte volna el. A zavaros időszakban sok minden közre játszott. De térjünk vissza a történetünkhöz, illetőleg inkább először hallgassunk egy kis zenét, és utána térjünk vissza.
Meghallgattuk ezt a kedves, szerelmes és csipkelődő egyiptomi zenét. Visszatérnénk a korábbiakban felolvasott dolgokra.
Tehát az első kép tulajdonképpen, ami fennmaradt, amit mi el tudunk olvasni, ehhez a történethez.
Összefoglalod?
Én most elkezdem elemezni.
Ajaj. Felhívom szíves figyelmedet, hogy az elemzésre, hogy körülbelül 5 percünk van még, ha 10. jól szám. Akkor rosszul látom az órát.
Na, tehát arról van szó, hogy egy bíróság képével kezdődik a dolog. A bíróságon, ugye, mint említettük, hamisság oda hurcolta, tehát megragadta igazságot, és oda hurcolta a törvényszékre, előadta az ő baját, és olyan módon adta elő, hogy gyakorlatilag parancsot adott az isteni kirendségnek, hogy hozzák elő, és vakítsák meg. Tegyék házam kapuőrzőjévé. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, egy vak ember és kapuőrző. Hát ugye, aki a kaput őrzi, az látja, hogy kimegy be, és az engedi be az embereket.
Ez talán olyan megszégyenítésnek számított, hogy lássák az emberek, hogy íme itt van megbüntetve.
Ez az egyik fele, a másik fele, hogy máskor is tudjuk, Ámon templomának is volt vak kapuőre. Tehát a kapuőr feladata az nagyon érdekesen kapcsolódik ilyen formában a vaksághoz. Egyrészt valóban az, hogy ott szem előtt van, mindenki látja, másrészt pedig ebből az is következik, hogy a kapuőr nem tudta kinyitni a kaput, hanem csak szólt, hogy nyissák ki a kaput. Tulajdonképpen ez a kapuőr, ez nem egy tényleges őrző funkciót töltött be ilyen formában.
Hát ha szaglás után ment.
Szaglás, tapintás és a többi. Biztos, hogy a vakoknál ez erőteljesen kifejlődik, de hát pontosan az, hogyha valakit beengedünk, azért ez nagyon fontos, hogy lássuk is, hogy ki az az illető. Tovább menve, tehát ezt kérte, és mi történik erre? Ugye itt vannak hiányos részek, de ebben a részben nincsen hiány, itt egyértelműen, teljesen világosan, hiánytalanul folytatódik a szövegünk, hogy az isteni kirendség pedig úgy tett mindent, miként mondotta, mármint hogy hamissága, mint mondotta.
Ókori alkotmánybíróság.
Na, folytatódik azután, azzal, hogy és azután, sok nappal ezután, ha valaki emlékszik a Királyfi és a Sors címen lefordított történetre, ott is többször találkoztunk ezzel, tehát ez az egyiptomi elbeszélő formuláknak az egyik jellegzetes fordulata, amikor telt múlt az idő, mondanánk a magyar népmesékben, akkor ezt mondja az egyiptomi, ezt mondta pontosabban. És ekkor, ugye, miután telt múlt az idő, hamisság felemelte a szemét, hogy nézzen. No, ez megint érdekes, hogy felemelte, hogy nézzen a lát és a néz közti különbséget, mert nyilván látott az előtt is, jött, ment, tett, vett, mindenfélét csinált hamisság, de nem tűnt föl neki, nem nézte meg a testvérét. Tehát nem nézte úgy igazán meg, hogy is néz ki az a testvér, és milyen. Mert most, hogy megnézte, hogy meglátta bátyját, akkor azt is meglátta, hogy csodálatra méltó volt. Tehát, hogy nagyon szép, deli legény volt, vaksága ellenére is a testvére. Erre úgy döntött, hogy hurcoljátok el uratokat, mondja a szolgáknak. Tehát igazság dacára annak, hogy vak volt, dacára annak, hogy kapuőrzővé tették, mégis a szolgák uruknak tekintették, tehát mégis a társadalmi különbség az megmaradt, és gyakorlatilag megfelelő, rangjának megfelelő életmódot tudott folytatni, még hogyha nem is teljesen úgy, mint ahogy azt a megvakítás és a rákirolt büntetés miatt élte volna egyéb formában. Ezután ugye mit kellett csinálni vele? Elhurcolni, és gonosz oroszlány, és sok nőstény oroszlán elé. Na most ez megint nagyon fura, mert van itt egy hím oroszlán, és sok nőstény oroszlán, ami jelzi azt, hogy az egyiptomiak nagyon is tisztában voltak az oroszlánok életmódjával, nem véletlenül volt az oroszlán vadászat is. Hogy harmadik Amenhotep fáraó ugye több mint 100 oroszlán, 102 oroszlánt ejtett el egy emlékskarabeusz szerint, amit több helyre is az országában szétküldött, több darab meg is maradt belőle, így jutott el egy a Szép Művészeti Múzeumba is, de hogy ezek az oroszlánok, ezek ott Egyiptomban éltek, és ismerték, látták, hogy hogyan élnek, hogy tudták, hogy csordában élnek, és hogy egy hím mellett több nőstény van együtt.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy azon a területen mind a mai napig inkább a nők azok, akik a nehéz munkát végzik, tehát kvázi a nőstények voltak az igazán, mai napig is egyébként így van, hogy az oroszlánoknál a nőstények az igazi vadak, az oroszlán papa az csak ordít, de a nőstények azok, akik beszerzik az élelmiszert.
Na most erre utal az, hogy a nőstény oroszlánoknak nincsen jelzője, mert a sok az igazából mennyiséget jelez, tehát nem minőséget. Ezzel szemben a hímoroszlánnál ott van, hogy gonosz. Ebből az következik, hogy nem minden hímoroszlán volt olyan vad, mint amilyen szeretett volna, egyáltalán nem szeretett testvére számára kívánni hamisság. És hiányzik, hogy mi történt, tehát az oroszlánok elé, és nem tudjuk, hogy mi, mert csak az maradt meg, hogy és azután ti, mármint a szolgák, valamit csináljanak nyilván, azt szerepelt itt, hagyjátok ott, ne védjétek meg, vagy akármit, nem tudjuk, hogy mit csináljanak, vagy egyszerűen a testét hozzák vissza, hogy el lehessen temetni, ki tudja, tehát nem tudjuk, hogy...
Szerintem inkább eltüntetni.
Tehát nem tudjuk, hogy itt mi volt, itt hiányzik. És a hiátusnak a végén, tehát a hiányzó szöveg végén csak annyi van meg, hogy elhurcolták őt. Mármint a szolgák engedelmeskedtek a másik uruknak, és elvitték igazságot. Igen ám, de azért mégiscsak tudták, hogy ő is az uruk, mert amikor igazság azt mondta az ő szolgáinak, tehát az nem csak hamisság, igazságnak is voltak ugyanazok voltak a szolgái. Ne hurcoljatok el engem, akkor gondolkozóba estek, és tovább is meghallgatták, sajnos nem tudjuk, hogy konkrétan mi volt itt, mielőtt azt mondja, hogy hanem vigyél engem, és itt egyes számot használ, tehát itt nem a szolgák összességéhez beszél, hanem valami történhetett, hogy ő egy konkrét szolgával kezdett el utána beszélni.
Ezt egyébként én megemlítettem olvasás közben is, hogy, hogy esetleg zavaró lehet az, hogy hol egyes számban, hol többes számban beszél a szolgákkal.
Tehát itt sajnos hiányos a szöveg, tehát itt a több szolga közül egy konkrét szolgával beszél, lehet, hogy ráhagyták a többiek, hogy ő intézze, vagy ez a szolga jelentkezett, hogy na majd ő akkor megcsinálja, és a többiek boldogan, hogy a kisurukat nem ők teszik el láb alól, távoztak, nem tudjuk. Minden esetre igazság aztán azt mondta, hogy olyan helyre vigye el, nyilván lehet, hogy konkrétumot is mondott, lehet, hogy csak általánosságban beszélt, nem tudjuk, hogy találjak magamnak valami kenyeret. Tehát egy olyan helyet keresett magának igazság, ahol vakon is meg tud élni. Tehát emberek között kellett akkor legyen, mert különben kenyeret, hogy talál, mert bogyókat nem tud gyűjteni, mert nem látja. Nem tudjuk megint, mi történt. Minden esetre az biztos, hogy megkímélte az életét, a későbbiekből tudjuk, ez a szolga, és elment, és visszament hamissághoz, és vele beszélt, és elmesélte hamisságnak, hogy mi történt.
Bocsánat, ez egy olyan hófehérke történet, amikor a vadász azt mondja, hogy megölte hófehérkét, de nem ölte meg hófehérkét.
Hát itt is ugyanez a motívum szerepelhetett, de hogy konkrétan milyen formában, tehát hogy az ókori Egyiptomban ez a motívum milyen formában élt, azt nem tudjuk. Viszont azt tudjuk, hogy hát ahogy ott élt, akkor emberek között volt, és mivel tudjuk, hogy ő nagyon szép volt, ennek következtében meglátták ott a nők azon a területen.
Figyelem, most pajzárész következik.
És nem tudjuk, hogy ki volt az, de valaki, egy hölgy, kiment a házból, és hívta őt a valamilyen ismerőse, és hát feltetőleg föltűnt valakinek. Valaki rendszeresen a segítségére siethetett, mert, és azután, sok nappal ezután, tehát jó idő eltelt, mikor az úrhölgy kiment az ő házából, felöltözött, megint ugye hiányzik egy rész, hogy konkrétan mi történt, meglátták őt, amint ott feküdt a domb alatt. És ő olyan szép volt, hogy, megint nem tudjuk, milyen szép volt, de azt tudjuk, hogy azzal ér véget a dicsérete, hogy nem volt hozzá hasonló az egész országban. Tehát mindebből arra lehet következtetni, hogy volt egy patrónusa ennek a fiatalembernek, mert igazság ugye férfiú volt, és ez a patronus egy gazdag hölgynél szolgált, és egy idő után úgy érezte, hogy feltetőleg szobalány vagy valamilyen olyan hölgy lehetett, aki közelebbi kapcsolatban állt úrnőjével, mert egy idő után úrnőjét is úgy gondolta, hogy elhívja és megmutatja neki ezt a csodálatosan szép férfiút, de elképzelhető, hogy csak mesélt róla, hogy milyen szép, és kíváncsi lett az úrhölgy. Minden esetre oda mentek, és amikor odaértek, akkor nem lehet tudni pontosan, hogy mi történt, mert hogy dőlbetűvel van az, hogy amint ott feküdt a domb alatt, és olyan szép volt, hogy...
Nem menjél ennyire bele a részletekben, mert olyan dekameron-szerűen lehet nagyon gyorsan ezen túllépni, amikor azt mondja, hogy az úrhölgy pedig meglátta őt, és igen-igen megkívánta őt, mihelyt meglátta, hogy szép ő egész testében. Igazság vele hált azon az éjszakán, és megismerte őt egy férfi megismerésével, és az úrhölgy azon az éjszakán egy fiú gyermeket fogant.
De előtte...
Ne menjünk az elejére.
Az, hogy hogyan vitette oda, az is nagyon lényeges, mert hogy gyere velünk, és lásd, mondta nyilván valamelyik szolgájának, hogy amint ott fekszik a domb alján, ezért következtetett Dobrovics arra, hogy ott feküdt a domb alatt, mert hogy az ismétlések azok gyakoriak, már a Horusz és Szét történetében is láttuk, és utána azt mondta az úrhölgy, nem tudott arról, hogy igazság hogyan élt korábban előtte, de azt mondta, hogy hozzák előtt, hogy kapuőrnek tegyék a mi házunkban.
Na jó, hát engem jobban érdekelt már a...
Tehát nagyon érdekes, hogy az úrhölgy meglátta, megtetszett neki, azt mondta, hogy na jó, hát akkor segítsünk rajta, rendben van, ha neked annyira tetszik a szolgálánynak, hát akkor hozzák el, és legyen kapuőr a mi házunkban. Nyilván, ahogy ott feküdt, nem volt szép, tiszta, rendezett, úgyhogy elvitték oda kapuőrnek, és akkor nem tudjuk, hogy mi történt, de oda mentek a hölgyhöz, és mondtak valamit, mire a hölgy így szólt, siess hozzá, hadd lássam őt. Tehát mondtak valamit, ami fölkeltette az érdeklődését, hogy jobban megnézze, és ezután következett be az, amiről te beszélsz.
Hát figyelj, hát elmondták neki, hogy itt fekszik egy jóképű hapsi valahol az árokba, ugyan már nézd meg, úrnőm. Az úrnő elment, megnézte, és valóban jóképűnek találta, és úgy döntött, hogy következik a nász éjszaka.
De az úrhölgy már előzőleg látta, amikor ott volt a városban, és ott feküdt a domb alján, és akkor nem kívánta még meg.
És akkor utána jön ez a kis pajzán történet az úrasszonyhoz, aki meglátván igazság szépségét beleszeretett, gyermeket szült neki.
Tehát a megfelelő időben fiú gyermeket szült, tehát nem akármilyen gyermeket, hanem fiút szült, és azon belül sem akármilyen volt, hanem olyan, akihez nem volt hasonló az egész országban. Sajnos nem tudjuk, hogy pontosan milyen volt, mert hogy mihez hasonlították, az megint csak hiányzik a papiruszunkból, de azt tudjuk, hogy egy második hasonlatban isteni gyermekhez hasonlították. És isteni volt abból a szempontból is, hogy amikor iskolába került, ez ugye olyan 5 éves kortáján történhetett, nagyon-nagyon megismerte az írást, tehát az átlagnál sokkal gyorsabban, könnyebben tanulta meg az írást, azokat olvasta és maga is írta, és ezen kívül még mindenfajta férfias dolgokat művelt, úgyhogy fölülmúlta idősebb társait, akik az iskolában vele voltak. Tehát a koránál érettebbnek mutatkozott. Persze, ugye a gyerekek milyenek, nem csak gyerekek, máshol is megtalálható ez, de rögtön megirigyelték, és rögtön kerestek egy gyenge pontot a csodálatos gyermeknél, és meg is találták, amikor azt kérdezték, kinek a fia vagy te, nincs neked apád. Mert hogy ez egyébként nem volt nagyon ritka Egyiptomban, de azért mégiscsak megjegyzésre érdemes volt, hogyha valaki nem teljes családban nőtt föl, úgyhogy az atyát hiányolták, és gyalázták, és gyötörték, hogy valóban nincs apád. A fiú pedig egy idő után, miután hát egy eléggé összeszedte a bátorságát, és eléggé komolyan vette ezeket a szavakat, szólt anyjának, mi a neve az én apámnak? Hadd mondjam meg a társaimnak, mert ők valóban úgy beszéltek velem, hol a te apád? Így szóltak hozzám, és gyötörtek engem, meg is magyarázta mindjárt, hogy miért akarja tudni. Na most érdekes módon eddig nem került elő, hogy apa nélkül él, tehát a történetben eddig nem volt szerepe. Nyilván azért, mert amíg kicsik voltak, addig otthon voltak, és akkor kezdtek iskolába járni, amikor nagyobbak lettek, és feltételezhetően, mivel előkelő hölgy volt, ezért a gyermek előtt ez a minta, a saját élete szerepelt, mint minta, nem volt más összehasonlítási alapja. Az ő anyja pedig, miután a kérdés fölmerült, azt mondta, hogy látod azt a vakot, aki ott ül a kapu mellett? Tehát innen derül ki, hogy kapuőrző volt a továbbiak során is. Ez a te apád. Így szólt hozzá. A gyerek rögtön el is hitte ezt, és egy pillanatig nem gondolkozott azon, hogy vajon ezt most az anyja komolyan mondja, vagy sem, tehát komolyan vette, és rögtön nagyon érdekes módon reagált, na most, hogyha belegondolunk pszichológiailag, hogy egy gyerek egyedül nő föl az anyjával kettesben, és apa nélkül, akkor nagyon furcsa ez a reakció, hogy az anyjának támad, hogy mit ér a te gondoskodásod emberi családodról, hogy azután hivassanak egy krokodilt. Sajnos, ez nyilván egy kifejezés, de nem értjük, hogy pontosan mit jelent. Egy biztos, hogy negatív hozzáállást jelent, és azt jelenti, hogy úgy érezte a gyerek, hogy az anyja nem gondoskodott megfelelőképpen az apjáról, tehát hogy az apját nem ilyen módon kellett volna a továbbiakban éltetni, tehát valamilyen másfajta életmódot kellene az apjának folytatni, minden valószínűség szerint az anyja mellett gondolta, tehát hasonló előkelő életmódot szeretett volna a hazatjának.
És a gyermek harcba szállt az apja igazáért.
Igen, és
azok... Kénytelenek vagyunk így rövidíteni, mert ránézünk az órára, és pillanatokon belül kidobnak bennünket, úgyhogy talán akkor folytassuk innen, hogy a gyermek harcba száll.
Jó, akkor a következő színuhén folytatjuk történetünket.
Hát eljutottunk a mai napunk végére is, szeretnénk szeretettel elbúcsúzni önöktől. Úgyhogy kedves hallgatóink, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.